Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor. Vendégem továbbra is Balatoni József, Jocó bácsi pedagógus, oktatási influencer, és egyébként mondtam az ország Jocó bácsi, a történelem tanára vagy te már jó ideje, még akkor is, hogyha most per pillanat pedagógus pályán úgy nem vagy benne, ahogy eddig benne voltál a szeptember, ott tulajdonképpen a státusztörvény
miatt
felmondtál. Igen, de van ezer más elfoglaltságod, és itt van ez a Kamaszharc című könyv, ami egyébként most már 7 éves lesz, és ebből készül egy színpadi mű. És bele is mentünk abba, hogy miért ezt tartod te a legfontosabbnak. Azt mondtad, hogy ebben van egy csomó olyan dolog, amit te úgy gondolsz, hogy nagyon jól sikerült, és amire egyébként szükség van.
Ja,
és ebben legyen az önismeret, legyen az egymásra való odafigyelés, legyen az, akár csak annak a tudásnak a megszerzése, gondolom, hogy hogyan nem emlékszünk már a kamaszkorunkra, és arra, hogy hogyan változunk át felnőtté, és közben mi történik. Na de, menjünk bele akkor a technikai kérdésekbe, hogy ez lesz. Ennek kellett, gondolom, rendező, kellett Abszolút. Egy picit pofozgatni ezt a dolgot, kellenek szereplők, szóval hogyan épült fel? Te, mint producer, mit gondoltál erről?
Hát ugye nekem nagyon-nagyon nehéz volt ezt az időszakot végigcsinálni. Nagyon nehezen találtam meg a megfelelő embereket. Ugye én nagyon-nagyon kritikus vagyok, és nagyon magasak az elvárásaim, és hogy Gerd is Réka a producer társammal összeálltunk, és akkor ketten kezdtünk el ötletelni színészekben első körben, és a legelső, aki megvolt, ő Ivanis Tamás, aki a darab főszereplője lesz, ő lesz Hori, többek között Hori, és aztán ő hozzá kerestünk partnereket, nagyjából három szereplőben gondolkodtunk, három nagyjából hasonló méretű szerepben. És azt mindenképpen tudtam, hogy kell még egy fiú, meg kell egy lány. Tehát ez mindenképpen kell a dinamikához, hiszen mind a hárman több szerepet fognak játszani a darab során, és utána lett meg Grisnik Petra, aki egy fantasztikus Igen. színésznő és egy csoda, aki ugyanúgy fog kamaszlányt játszani, mint anyát ebben a darabban.
És nagyon jó választás.
Zseniális. És utána pedig Márfi Márk, aki például mondjuk a Holt Költők Társaságában szintén egy diákot játszik, vagy a saját Telik című előadásában, vagy az Ivan István, az Anya csak egy vanban több szerepet játszik, ugye a Bámos Miklós darabban. Én rengeteget néztem ezeket a színészeket, úgyhogy nem tudták, hogy én azért nézem őket, mert hogy én mit szeretnék. És akkor amikor meglett a gárda, akkor jött Mikó Csabi, aki szerintem az ország egyik legjobb dramaturg és írója, rengeteg darabot írt az utóbbi időben, és aztán végül Belcki Csilla, mert hogy azt éreztük, hogy egy női rendezőre lenne szükségünk ehhez a darabhoz, az ő érzékenységével, az egyedi látásmódjával, és hát Belcki Csilla fantasztikus darabokat rendez Kaposváron, Debrecenben, Budapesten, és hát nekem a hatalmas boldogság, hogy mindannyian igent mondtak szinte azonnal. Tehát, hogy Belszki Csilla is elolvasta a könyvet, és mondta, hogy nem kérdés ez az egész. És akkor így összeálltunk, és hát mint minden jó producer, tehát az én feladatom többek között a pénznek a megszerzése. Van benne azért pályázati forrás, van némi önerő ebben a történetben, de még mindig azért kell, és akkor erre indítottunk egy közösségi finanszírozós kampányt, ami igazából arról szól, hogy jegyeket árulunk előre. Tehát, hogy a pénz egy része még hiányzik, biztos, hogy lesz darab, biztos, hogy lesz premier, ugyanis a kampány elindulásának első napján Stalenki Pál megkeresett bennünket. Én a Palival dolgoztam együtt, és a Belecki Csilla is, és akkor 3 nap múlva pontot is tettünk a megbeszélés végére, és a Pince Színházban lesz a premier novemberben, ami nekünk egy fantasztikus dolog, hogy azért ilyen nagyon ritkán történik, hogy azonnal bejelentkezik egy befogadó színház, akinek kell ez a darab, és mivel utaztatható lesz, ezért a következő fél évben meg a Pince Színház mellett nagyon sok vidéki helyre megpróbáljuk elvinni.
Te hogyan veszel részt ennek az egésznek a próba folyamatában, ami nem is csak, hogy most elkezdődött,
nem
vagy
kezdődött
még mindenki.
Nem. Októberben kezdődik a próba folyamat.
Igen, gondoltam, tehát, hogy előtte 6 héttel kb.
Itt 4 hetünk lesz rá, de igen.
Oké.
Okay. Intenzív próba folyamat lesz.
De kell hozzá írni még, akár a dialogokon kell változtatni, ezt kell veled egyeztetni.
Ezt kell velem egyeztetni, nagyon nehéz.
Itt most persze, mert arra vagyok kíváncsi, hogy azért simán egy könyvben írt szöveg lehet nagyon jó, ha az leesik az ember szájáról. Mondjuk egy
igen, és képzeld el, hogy ami könyvben baromi, azt a Mikó Csabi tanította meg nekem, az színpadon borzasztó. És én azt gondolom, hogy nem véletlenül ez egy külön szakma, amikor igen. valaki egy regényt színpadra adaptál. És ugye a Mikó Csabival mi többször leültünk, neki volt nagyon sok kérdése. És akkor ő ötletelgettünk, hogy én mit tudnék elengedni ebből, ő mit venne ki belőle, mit tenne bele, mit alakítana át. És én azt éreztem, hogy írtam, mondtam neki, hogy annyira nehéz helyzetben vagyok, mert van egy kész regényem, ami kész van, egy egész komplex mű. És ezt most nekem meg kéne nyírbálnom, hozzá kéne nyúlnom, és ez nekem nem megy. És akkor ezért találtuk ki azt, hogy oké, akkor a Mikó Csabi ezen dolgozik, és akkor néha leülünk, és kérdez, hogy ha ő ezt még így megcsinálja, vagy kicsit megteker, és már most megtekerte, hogy most már igazából ami a könyv vége, az a színdarab eleje, és teljesen kiforgatta az egészet, és imádom, hogy ennyire át tudja alakítani, mégis ugyanaz marad, csak egy picit álstruktúrája megváltoztatja. Szóval most ez az írási folyamat van, és akkor már azért elkezdünk a színészekkel dolgozni, és az olvasó próbákat elkezdjük, és akkor októbertől lesz a próba folyamat, tervek szerint október elejétől 4-4,5 hét, és akkor november elején pedig lesz a premier. És hát nekem producerként is nagyon sok feladatom van, hiszen azért nincs, tehát hogy függetlenként azért nagyon sok dolgunk van, tehát a kommunikáció, az interjúk, a sajtóközlemény megírásától kezdve azért rengeteg olyan feladatot csinálok, amit még eddig nem, vagy mindig mások készítették nekem.
Igen, de ebben benne kell, gondolom, legyen a te ízlésed, meg az, persze, hogy te ezt, persze. Igen, ezért rajta tartok.
Kontrollmániás azért... vagyok, tehát azért rajta tartom az ütőerén a kezemet ennek a történetnek.
De meg nem mindegy, hogy mi lesz abból, amit te valahogy akkoriban megszültél, hát és egyébként ez egy szerintem nagyon szép rímelése, hogy ugye a történet az arról szól, hogy a 30-as évei elején járó ügyvéd visszatekint a saját kamaszkorára a naplóbejegyzésein keresztül, és ott értékeli önmagát, megnézi, hogy miből mi lett, hogy hogyan alakult az élet, hol hagyta el magát, hol nem hagyta el magát. És olyan, mint ha most ez erre lennél kényszerül, hogy most egy 7 évvel ezelőtt megírt sztorira egy gyerekre, ami a te gyereked, nézzél rá, és most mi az, amit kicsavarja kezéből, mi az, amit most odaillesz.
Levágd az egyik lábát, hogy nyomorékabbnak nézzen ki. Tehát, hogy
azért, na, hogy igen. Egyébként a színpadon majd amúgy sikert hozzon. Tehát értem én, hogy ez nem könnyű, és azt is értem, hogy egy csomó olyan dolgot csinálsz, amit eddig nem, de van-e olyan szerinted skilled, amit elő kell venned emiatt, tanulnod kell. Tehát a személyiségednek valami olyan...
A költségvetés. Például a költségvetési táblázatok értelmezése, és a költségvetési tételek átcsoportosítása, ezeket nagyon... Én nagyon lelkes producer vagyok, és velem dolgozóknak a lehető legjobbat akarom. Ezt nagyon sokszor mondjuk önmagam kárára teszem meg, ez egy másik kérdés. Szóval ez az a része, amit nekem tanulnom kell. Most a kommunikációban évek óta dolgozom, tehát az, hogy a sajtóval tartom a kapcsolatot, elmegyek interjúkra, az teljesen normális az én esetemben. Az is teljesen normális, hogy nagy veszélyesség, azért többször ott fogok lenni a próbám. Én ugye játszottam színházban, tehát még az is felmerült az elején, hogy hát mi lenne, ha én rendezném meg, de aztán ezt ugye elhessegettük, hogy azért mégiscsak kéne egy olyan, aki ténylegesen rendező, és nem az első darabomnak kéne lenni a saját művemnek. Úgyhogy mondom, talán ez a gazdasági része az, amit nekem egy picit tanulnak, egy picit tudatosabban oda kell figyelnem rá, meg egy picit nem olyan nagy vonalon kell kezelni a pénzügyeket, mint mondjuk ahogy a saját pénzügyemet kezelem, hanem nagyon-nagyon filléről fillére megfontolni, meggondolni, és nem érzelemből dönteni, hanem racionalitásból. Tehát, hogy most gondolok itt, nem tudom, most egy teljesen agyament példát mondok, hogyha nekem megtetszik egy gyönyörű sárga kanapé, akkor azt én nem fogom megvenni díszletnek, egyrészt mert lehet, hogy nagyon drága, másrészt meg lehet, hogy nincs akkora autónk, amiben belefér, ha vidékre kell menni. Tehát, hogy azért itt nekem a racionalitást kell egy picit tanulnom, mert nagyon szeretek intuícióból dolgozni, és ez mondjuk producerként nagyon sokszor jól jön, de vannak olyan döntések, amikor meg kell mellém a racionális én, és aki azt mondani, hogy figyelj, tehát gyönyörű ez a kanapé, de három részből áll, és nincs olyan teherautó, hogy ezt levisztük bátaszékre az előadásra, most mondtam, hogy település.
Tehát annyira nem szép, mint amennyire nem praktikus.
Nem praktikus, igen, fát, pontosan, igen. Ezt, és még drága is, ugye.
Igen, ezt így nem lehet. A színészektől van elvárásod, vagy te meggyőződtél arról, hogy ők megfelelőek lesznek erre a szerepre, amire te kinézted őket, és onnantól rájuk bízol mindent, vagy ebben is szerinted ott van, vagy ott lesz majd a kontrollod?
Én azt gondolom, hogy tényleg mivel 2 év volt, amire őket megtaláltuk, én maximálisan tisztelem, elfogadom, és én bízom az ő szakmaiságukban. Zseniális színészek.
Tehát a kontrollt már beletetted.
Igen.
Ilyen értelemben?
Hát, ilyen értelemben, igen. Hogy én nagyon lekádereztem őket, és ott voltam, és az érzéseimre hallgattam. Nekem egyetlen egy elvárásom van, nem is feltétlenül elvárás, hogy ez értem, hogy munka, de ebben legyen benne a szívük. Mert nekem viszont a szívem, lelkem benne van, íróként és producerként is mindenhogyan, és ugyan egy olyan csapatot akarok, akinek ez a szívügye. És ez nem csak egy munka, és nem csak az, hogy oké, bemegyünk próbálni, oké, színpadon látjuk, oké, felveszik a gázsit, az oké, megyünk, hanem ez tényleg egy szívügy, mert ez rengeteg mindent adhat mindenkinek, és nagyon-nagyon jó dolog lehet belőle, és ebbe kell a szív. És nem gondolnám, hogy ők nem így gondolják, ezért nem is fogalmazom meg ezt elvárásként, csak én szeretek úgy dolgozni, ahol megvan az emberi kémia, és megvan a szív, és annak benne kell lennie ebben.
Tudsz elképzelni olyat, hogy ebben a témában nyilván te előadsz, gondolom, tehát nyilván keresnek ilyenekkel, persze, hogy beszélj erről, akármilyen környezetben, közegben, akármilyen felállásban, de hogy ez lehet egy előadás, és ugyanaz a szó, ugye, mert ez egy színpadi előadás, de tehát ez lehet akár egy ilyen témájú, kamaszok élete témájú előadást kiváltó darab?
Abszolút lehet. Sőt, tervezünk a 2 egyvelegét is. Uh-huh. Ugye a Pince Színházban is összesen 4 alkalommal tervezünk olyat, amikor egy feldolgozó beszélgetés lesz a darab után, az alkotókkal és szakember bevonásával, tehát pszichológussal, mentálhigiénéssel, egy picit ezt a dolgot boncolgatjuk, az önmagunkkal való szembenézést, a kamaszkort, illetve nem is feltétlenül kell túl sok egész kiváltani, mert hogy közben ugye készül a 8. könyvem, ami ahogyan értsünk szót a kamaszokkal, ami egy nagyon-nagyon izgalmas téma, hogy a kamaszokhoz való hozzáállás, az ő világuk, az ő velük való kommunikáció, és ugye utána, miután ez megjelenik talán, nem tudom, decemberben, tehát én szeretek egyszer több ilyen dolgot csinálni, ami egész embert igényel, utána viszont abból is el fog indulni egy előadás sorozat, ami viszont az én előadásom, tehát hogy és akár a 2 együtt is meg lehet nézni, és meg lehet belőle tanulni dolgokat. Szóval most nagyon-nagyon valamiért ez a kamasz irány az, ami behúzott.
Nem lehet, hogy azért már hiányoznak?
Én most ma is voltam benn náluk, és akkor tök jól dumáltunk, és majd megyek velük táborba, de alapvetően azért annyira nem
töröm
magam. Tehát
te tartod a kapcsolatot velük?
Persze. Meg nagyon sokan írnak, nagyon sokat írnak, meg ugye tartok, tehát én december óta ilyen kamasz tréningeket tartok, majdnem minden hétvégén a felelőszülők iskolájával, és tehát rengeteget dolgozom kamaszokkal. De a voldiekén ma is tartom, akár ma is nagyon cukik voltak, mert be kellett mennem az iskolába egy barátomhoz, és akkor azonnal megrohamoztak a 18 évesek is, meg a 14 évesek is, és akkor jöttek a kis ballagási meghívójukkal, hogy akkor szeretettel várnak a ballagásra, és akkor oda jöttek egyesével megölelgetni, tehát hogy igen, tehát ezért én azért picit, hát én nem vagyok darabnál is mondtam, lehet, hogy kontrollmánia, lehet, hogy bűntudat, de én azért nem engedtem el őket teljesen az ő kezüket, és próbálom picit ott tartani a figyelmemet, vagy amikor szükségük van rá, akkor ott vagyok nekik. Például az egyik osztályon megyünk most nyáron, vagy nyár elején táborba egy barátommal, mert engem kértek meg kísérőnek, és akkor ez egy annyira jó érzést tud, amikor így
hát, hogy nem.
Nem haragszanak, nem neheztelnek,
értik,
hanem kapcsolódni akarnak, és szerintem ez a legtöbb, amit pedagógusként elérhetek, vagy elérhettem, vagy elérhetek a későbbiekben is.
Igen, van neked ilyen terved, látsz magad előtt ilyet? Tud történni olyan, amitől te visszacsatlakozol?
Jelenleg én azt gondolom, hogy most nem. Rengeteg mindennek kéne megváltozni ahhoz, hogy én visszatérjek az oktatásba. Azt el tudom képzelni, most már egyre többször eljátszom a gondolattal, hogy meg ezt többen meg is kérdezik, hogy, mi lenne, ha felkérnének oktatásügyi miniszternek. Jelzem, nem kértek föl, tehát bárki ezt kiragadja és össze fog kombinálni, nem kértek
csak a műsor címét írja be az írja bele a hivatkozásba.
Igen, tehát írja bele, hogy a pont jókorban mondtam bele először, és amikor majd ez megvalósul, akkor elmondhatod, hogy valójában itt mondta ki véletlen először. Ugye, hogy ezt tett ki, és akkor, tehát, hogy én most, ha visszatérnék, akkor így térnék vissza például. És utána megcsinálom azt, amiben már én is magam is szívesen visszamennék. Most én nagyon jól érzem magam abban, hogy én úgy dolgozhatok, és olyan tréningeket tartatok, amit én építek föl, nagyon szuper kollégákkal, tréner kollégákkal, az én vezetésemmel, az ő gyakorlataikkal, az én gyakorlataimmal teljesen szabadon dolgozhatok. 6-8 órát tréningek ezek gyerekekkel, és ezt egyszerűen imádom, és most azt érzem, hogy nem tudnék visszamenni a keretek közé. Nem a gyerekek közé, nem a napi 6-8 órával van a bajom, mert én ezért pörgök, mint egy duracán nyuszi, hanem az a kereteket nem bírom, és ezt most jöttem rá, hogy mennyire nem bírom én valójában a kereteket, így, hogy én magam építek magamnak kereteket.
Rájöttél, amikor kikerültél belőle.
Igen, uh-huh. Hogy a szabadúszás az mennyi, és ez nem jelenti azt, hogy nincsenek keretek, mert én, hát ha valaki, akkor én kontrollmányosként azért tartok magamnak kereteket. Csak azok flexibilisebbek, meg azokat én döntöm el, és ez emiatt most nem mennék vissza. Tehát ma is a gyerekek szerintem, hogy 10-en megkérdezték, hogy nem jön vissza, vagy nem jössz vissza, vagy hogy én most már mondtam, hogy ne hallgatok, nem, én most még nagyon jól vagyok, tehát annyi, nem akarok újra rosszul lenni.
Hát igen.
Ez szomorú, de közben tényleg, ha látnád őket, hogy milyen fantasztikusan kezelik ezt ők, és hogy jönnek, és megölelnek, és szeretnek, és persze van, aki neheztelt, bárki érezted bárhogy.
Így van, tehát ezt akarom mondani, szíve joga azt érezni, hogy...
Még egy más a megélése ezzel kapcsolatban.
Igen, és ehhez tényleg mindenkinek szíve joga. Van időd, akkor gondolom olyan dolgokat is csinálni, amit előtte sokáig nem volt. Mi az, amivel te szabad időt töltesz most?
Nagyon szeretek színházba járni, és most nagyon sok időm van rá, vagy több lehetőségem van rá. Nagyon szeretek olvasni, egyáltalán nincs időm és lehetőségem, tehát ez egyetlen. Nagyon szeretek reggelizni, vagy emberekkel elmenni, kapcsolódni, és azok az emberek, akikkel én forgolódok, azért többségében nagyon sokan délelőtt érnek rá. Vagy így napközben, amikor én úgy eddig ezzel dolgoztam, tehát van lehetőségem emberekkel elmenni reggelizni, vagy bráncsolni, vagy csak úgy kijönni a Dunaparta és nézni a Dunát, illetve utazom, tehát, hogy azért igyekszem a lehető legtöbbet utazni, akár csak egy hétvégére, és ugye most voltam kint, ugye Franciaországban, Strasbourgban, előtte voltam egy hétig Erdélyben, előtte voltam Afrikában, tehát, hogy azért megpróbálok a lehető legtöbb időt tölteni azzal, hogy feltöltődjek, és amit a legjobban élvezek, az, hogy tudom azt mondani, hogy nem. És van, hogy csütörtök délelőtt, otthon ülök, és nem csinálok semmit. Mert nincs kötelezvény, hanem az van, hogy oké, akkor én ezt ma nem. Én ma nem csinálok semmit. El vagyok a kutyámmal, Marcival, és akkor baromi boldog vagyok.
Az, hogy te meg tudtad tenni ezt, hogy kiszállsz az oktatásból, hogy ahogy kezdtük az adást, talán azt mondtam, hogy tudtad, hogy egy nem túl kivilágított ösvényen végigmész, de nyilván megvolt benned az indítatásnak már mindenféle jele.
Persze.
Tehát gondolom, hogy ez már...
Meg a kiégésnek is megvolt mindenféle jele.
Meg a testüzenetek, meg igen. A minden. És az, hogy most tulajdonképpen ezen átmentél, és jól vagy, tehát láthatóan is, és kommunikálod is, hogy jól vagy. Szerinted ennek a jól létnek, tehát ez a jól lét attól is függ, hogy tényleg megmerted csinálni, vagy szerinted rá voltál erre már nagyon szorítva, hogy megcsináld? Egyébként mindegy, de lényeg
az... Szerintem valahol mind a kettő. Tehát, hogy szerintem az is, hogy megmertem csinálni, meg az is, hogy azért már ott volt a nyakam körül a hurok. Uh-huh. Több oldalról, több helyről.
Tehát az kifejezetten öngyilkosság lett volna nem megcsinálni.
Hát, ha nem is öngyilkosság, de nagyon-nagyon megbetegített volna, ha maradok. Illetve azért nagyon sokan csalódtak volna bennem. Uh-huh. Volt olyan diákom, aki azt fogalmazta meg, hogy szóval én akkor lettem volna csalódott és szomorú, ha ezt nem lépi meg. Mert akkor az előtte lévő 8-10 évemet, amit én felépítettem, és amit én vallottam, és amiben én hittem, én ezt kidobhattam volna a kukába, mert ez egy megalkuvás lett volna, az egy önmagam szembeköpése lett volna. És azt már nem tudtam megtenni lelkileg. Tehát, hogy megalkuvó tudok lenni bizonyos szintig, amikor hatalmas nagy szükség van rá, nagyon nehezen, de itt ebben nem. Tehát az önmagam miatt nem vagyok megalkuvó. Mások miatt tudok megalkuvó lenni, önmagam miatt már nem vagyok megalkuvó.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Örülök, köszönöm, hogy láttalak és beszélgetünk, és nagyon sok sikert kívánok neked ehhez a darabhoz, illetve az előkészületekhez.
Nagyon szépen köszönöm. Szia!
Balatoni József Jocó bácsi, pedagógus, oktatási influencer volt a vendégem, egyébként a felelős szülők iskolájának szakértője is. Köszönöm szépen.
Köszönöm.